Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domanics András. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Mai műsorunkban először arról hallhatnak, hogy az Európai Unió állam és kormányfői éjszakába nyúló tanácskozásukon 12 névvel egészítették ki azt a listát, amely az ukrajnai válság miatt uniós vízumtilalommal és vagyonbefagyasztással sújtott személyek nevét tartalmazza. Király István Dániel összeállítása.
Az eddig 21 nevet tartalmazó lista 33-ra módosul, bár a döntést bejelentő Herman Van Rompuy, az Európa Tanács elnöke nem mondta el, kikről van szó. Hozzátette, hogy magasrangú személyekről.
Russia's annexation of Crimea and Sevastopol is a clear violation of Ukrainian sovereignty.
A Krím és Szevasztopol bekebelezése Oroszország részéről Ukrajna szuverenitásának és a nemzetközi jognak az egyértelmű megsértése. A kialakult helyzetet az Európai Unió sosem fogja elfogadni, mondta éjszakai sajtótájékoztatóján az Európai Tanács elnöke, megerősítve, hogy a közösség lemondja a közelgő EU-orosz csúcs találkozót, és minden tagállam törli magas szintű kétoldalú találkozóit.
We make clear that failure to settle the crisis peacefully.
Ha a konfliktust nem sikerül békés eszközökkel rendezni, vagy ha Oroszország bármilyen lépést tesz Ukrajna destabilizálására, annak messze menő következményei lesznek a gazdasági kapcsolatok széles körében. Mondta hozzátéve, hogy jelenleg a lehetőségek felmérése zajlik. Angela Merkel az éjszaka kicsit konkrétabban fogalmazott sajtótájékoztatóján. Azt mondta, az állam és kormányfők felkérték az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki széleskörű gazdasági szankciókat Oroszország ellen arra az esetre, ha tovább mélyülne az ukrajnai válság. A német kancellár beszámolt arról is, az Unió kész pénzügyi támogatást nyújtani az új ukrán kormányzatnak, ha az megállapodott a nemzetközi valuta alappal.
We are seeing that the shadow of sanctions is already having an effect.
Már a szankciók árnyéka is hatással van az orosz befektetési környezetre. A szankciók nem a megtorlást szolgálják, hanem a külpolitika eszközei. Nem öncélúak, hanem valamilyen cél elérését szolgálják. A mi törekvésünk, hogy feltartóztassuk Oroszország lépéseit Ukrajnával szemben, hogy helyreállítsuk Ukrajna szuverenitását, ehhez pedig tárgyalásos megoldása van szükség, mondta az Európai Tanács elnöke. Röviddel később érkezett a hír, hogy a Fitch Nemzetközi Hitelminősítő Intézet negatívra rontotta Oroszország hosszú távú devizakibocsátói besorolását. François Hollande francia köztársasági elnök sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a korábban meghozott három lépcsős akciócsomagból továbbra is a második szinten maradnak a válaszok. A messze menő hatású gazdasági korlátozó intézkedéseket csak a helyzet további eszkalálódásának esetén vezetnek be a tagállamok. François Hollande is a párbeszédet sürgette. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
A külügyminiszter szerint a NATO-tagság Magyarország biztonságának sarokkövét jelenti. Magyarország, Csehország és Lengyelország NATO csatlakozásának 15. évfordulóját ünnepelték Oszlóban. Ezt követően Martonyi János az Inforádiónak azt mondta, kiépíthető egy északi útvonal is Magyarország energiaellátására. Németh Zoltán összeállítása.
A magyar diplomácia vezetője az ukrajnai konfliktusról szólva kifejtette, annak egyik fontos tanulsága, hogy a NATO-nak érdemi lépéseket kell tennie a nyitott ajtók politikájának megvalósítása érdekében.
NATO-tagságunk és az Európai Uniós tagságunk az lényegesen kedvezőbbé teszi a helyzetünket biztonságpolitikai gazdasági szempontból egyaránt.
Martonyi János oszlói tárgyalásain szóba került Magyarország energiaellátása, azaz, hogy milyen módon lehetne megteremteni a lehetőségeket a kőolaj és a gáz több irányból való beszerzéséhez.
De nem most és nem azonnal, meg kell teremteni azokat az infrastruktúrális feltételeket, amelyek ezt biztosítják. Most válik igazán időszerűvé az, amiről egyébként régóta beszélünk, hogy tudnék egy olyan összeköttetési rendszert kell teremteni észak-déli és dél-észak irányba, ami lehetővé teszi azt, hogy többek között a norvég gázhoz és a norvég olajhoz is hozzájussunk. Ennek van egy északi oldala, ennek az évnek a végére el fog készülni Lengyelországban az LNG terminál, és hogyha az összes összeköttetés elkészül itt Közép-Európában, akkor nem lesz ennek akadálya, hogy északról hozzájussunk ehhez. Egyébként vannak más lehetséges alternatív útvonalak is Németországon keresztül, és van természetesen a déli lehetőség is, hiszen erről tárgyaltuk éppen pár héttel ezelőtt Budapesten a román, a bolgár és a görög miniszterrel. Tehát én azt hiszem, hogy a forrás megvan. A lényeg az, hogy még itt megteremtjük nagyon gyorsan, gyorsan azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ez a forráshoz hozzájuss.
A külügyminiszter beszélt a regionális együttműködés növekvő szerepéről is. Szerinte egyre nagyobb a jelentősége a különböző régiók közötti kapcsolatoknak. Jó példa erre a visegrádi, az északi, valamint a balti külügyminiszterek közelmúltbeli észtországi tanácskozása. Németh Zoltán, Inforádió, 88,1.
Az orosz minisztériumokban azt számolgatják, hogy mennyibe kerül majd a Krím csatlakozása az országhoz, írja a Vedomosti című orosz pénzügyi lap. Azt követően, hogy a krími népszavazást követően kiszorították az ukrán államhatalmat a félszigetről, az orosz állam fizeti majd a béreket, a nyugdíjakat és egyéb juttatásokat. Szvetnik Endre tudósít Londonból.
Az orosz pénzügyminisztérium most magatja, hogy mennyi pénzt kell majd a Krímnek juttatni. A korábban még autonóm köztársaság pénzügyi tárcájának delegációja Moszkvában tárgyalt a kérdésről, és kiderült, hogy az idén a helyi hatóságoknak 600 millió euróra szükségük. Amikor hivatalosan is az Orosz Föderáció részévé válik a félsziget, akkor még nagyobb transzferekre kell majd felkészülni. Egyelőre azonban pontos becslések nincsenek, mondta a Vedomosti című üzleti lapnak az orosz pénzügyminisztérium egyik neve elhallgatását kérő illetékese. Úgy tűnik, Oroszország nagy fába vágta a fejét. Igor Slunyájev, orosz regionális fejlesztési miniszter, szokatlanul nyíltan azt mondta, hogy a korruptnak tartott Krím gazdasága nem jobb, mint Palesztináé. Ukrajna részeként a Krím évi 500 milliárd dollár támogatást kapott Kijevtől. Moszkvának most át kell vennie ezt a számlát, sőt, ha nem csak a nemzeti érzelmekre akar hatni, hanem javítani is akarja az életszínvonalat, akkor még mélyebben a zsebébe kell nyúlnia. Mint az AP megjegyzi, a Krímben más az életszínvonal, mint Oroszországban. Az egyfőre első évi átlagjövedelem kevesebb, mint harmada az oroszországinak, a lakosok egyharmada, 500 millió ember nyugdíjas. Az ukrajnai nyugdíjak az orosz nyugdíjak felét teszik ki. A krími nyugdíjasok tehát jól járnak, de a számlát az orosz adófizetők állják. Alekszander Pocsinok, orosz adóügyi miniszter szerint a krími nyugdíjak évi 7 milliárd dollárjába kerülnek majd Moszkvának. Jó lenne tehát, ha lökést tudnának adni a krími gazdaságnak, hogy saját maga termelje meg a pénzt. Eddig a turizmus volt a húzó ágazat, de általában a jövedelmet nem vallották be, így nem is adóztak utána. A legtöbb turista ukrán volt, félszigetre vezető főutak és energiavezetékek is Ukrajnával kötik össze a Krímet. Moszkva most fel akarja éleszteni azt a projektet, amelynek részeként a keleten fekvő Kercsi szoroson át hidat és vasúti alagutat építenének orosz területről a Krímbe. Ez minimum 1,5 milliárd dollárjába kerül majd. Az orosz gazdasági fejlesztési minisztérium közben nagyra törő terveket emleget a Krím fokozott felfejlesztéséről. A félszigeten befektetők adókedvezményeket kapnának, mondta egy minisztériumi illetékes. Miközben hivatalnokok kerülték, hogy számokról beszéljenek, különböző szakértők már megbecsülték, mennyibe is kerülhet Moszkvának a Krím visszatérése. A Standard & Poor's kockázatminősítő cég szerint minimum évi 1,7 milliárd euró lesz a költség. Mindez apró pénz, mondják moszkvai elemzők. Moszkva 170 milliárd dollár tart két biztonsági alapban, ebből ajánlottak fel 15 milliárdot néhány hónapja az azóta eltávolított Viktor Janukovics ukrán elnöknek. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
A szlovák-magyar Most Híd párt úgy döntött, kilép a kereszténydemokratákkal és a szlovák demokratikus és keresztény unióval közösen létrehozott népi platformból. A döntés már napok óta lógott a levegőben, a Most Híd elsőként hagyta el a már egy ideje hajdokló jobboldali köteléket. Kis Balást hallják Pozsonyból.
A Most Híd, a KDH és az SZDKU alkotta népi platform 2012. júliusában alakult azzal a céllal, hogy belpolitikai, európai és gazdasági kérdésekben szorosabbá fűzzék az együttműködést. A szövetség létrejöttekor a pártelnökök úgy fogalmaztak, céljuk, hogy az együttműködés ne csak várakozást keltsen, hanem konkrét eredményeket is hozzon. Nos, az azóta eltelt időszakban ezek az eredmények elmaradtak. A népi platformnak a kegyelemdöfést minden bizonnyal a hétvégi államfőválasztás kudarca jelentette, amikor is a három párt közös jelöltje Pavol Hrusovszky jócskán leszerepelt, mindössze 3,3%-os eredményt ért el. A Most Híd vezetése ezután döntött a szövetségből való kilépésről. A párt erről szóló nyilatkozatában úgy fogalmaz, 10 nappal ezelőtt már hangot adtunk aggodalmainknak, és ezeket az elnökválasztás teljes mértékben beigazolta. A népi platform egyaránt képtelennek bizonyult az állampolgárok és a résztvevő felek elvárásainak beteljesítésére. Bugár Béla pártelnök.
Úgy döntöttünk, hogy tekintettel az elmúlt időszakra, tekintettel az elmúlt fél évre, amikor különféle problémákkal kellett megküzdenünk a népi platformon belül, úgy döntöttünk, hogy kilépünk a népi platformról.
A Most Híd döntése a politológus szerint sem meglepő. Tokár Géza az Inforádiónak elmondta, az utóbbi időben annak lehettünk tanúi, hogy elmaradtak a platform által megígért egységes lépések.
Gondoljuk itt elsősorban, hogy egy választásokra olyan szimbolikus ügyekre, amelyeket fel kellett volna vállalni a platformon belül. Ennek függvényében tehát az műsíthető, hogy ez a három párt ezt továbbra is együtt fog dolgozni valamilyen módon, de egyáltalán nem szervezetten teszik azt meg, hanem témától függően és témaközpontúan.
A Most Híd meggyőződése, hogy a szlovák jobboldalnak egy új arculatra van szüksége. Ennek kiépítéséhez most partnereket keresnek, és szeretnének együttműködni mindazokkal, akik részt vennének a politikai jobboldal megerősítésében Szlovákiában. Az Inforádiót Kis Balázs tudósította Pozsonyból.